Egy picikét előbbre hozott beszélgetéssel, ugyanis Mihály Balázs barátomnak vannak dolga itt a délelőtt folyamán, úgyhogy arra kért, hogy kezdjünk vele, hát kezdünk vele. Szervusz Balázs, szép napot neked.
Jó reggelt.
Amiről pedig beszélünk, az egy könyv, Mosoly a pokolból, Bosznia frontjairól az afrikai bányákig. Hát ez egy meglehetősen összefoglaló cím, ebben nagyon sok minden benne van, akár földrészek is.
Igen, a boszniai frontok is benne van.
Így van.
Tehát végül is egy életregény, és ezeket a helyszíneket éltem át, és éltem túl az elmúlt 40-50 évben, és ezeket írtam meg.
Amikor az ember megír egy könyvet, egyszer én is átéltem ezt az életemben, utána, hogy visszalapoztam, és rettetesen nem tetszett, és le is raktam. Hát végül is én írtam, úgyhogy megengedhetem magamnak, hogy ne legyek vele elégedett. Meg általában mindennel úgy vagyok, hogyha egyszer valamit megcsináltam, azt visszahallgatom, vagy visszanézem, akkor utálom, szóval nem szeretem. Te hogy voltál a saját könyveddel, amikor visszaolvastad azokat az emlékeket, amiket megírtál?
Laci, ezt a könyvet négyszer írtam át.
Akkor
na most ez úgy kezdődött.
És még benne lett volna egy ötödik is, hogyha összeszeded magad.
Úgy kezdődött, hogy egy barátom rávett arra, hogy próbáljam napi szinten leírni azt, ami velem történik, és ezt Afrikában elkezdtem írni, és elküldözgettem neki. Ő egy fantasztikus, jó pszichiáter, mert mindig azt mondta, hogy hú de jó, hú de jó. Én nem is tudtam, hogy hú de rossz közben. És egy ilyen szappanoperaszerű képződmény kialakult, ami napról napra lekövette.
Szappanoperább lett,
igen. Igen, Don Julio életét és Cezáriával folytatott kapcsolatát. És majd ezt követően azt hittem, hogy egy hatalmas irodalmi mű született, és ez egy valódi irodalmár kezébe került, aki megfelelő kritikákkal látta el. Na, itt történt az első lelompozódás, tehát megadta azt a szerkezetet, amivé ezt át kell alakítani, és ez körülbelül kétszer, még háromszor megismétlődött.
Igen, hát azt hiszem, van az ember, akinek az élete szinte óráról órára majdnem több, mint egy embernek a fél élete, annak komoly gondjai vannak, amik egy ilyen könyvet meg kell írni. Mi az, amit kihagytál belőle, mi az, ami benne van, amit szerettél volna? Szóval, hogyha hogy megnézzük ezt a könyvet, és úgy rátekintünk, akkor ez az egész, vagy pedig az egésznek egy nagyon pici része, ami veled történt életed során?
Nyilván sok minden kimaradt. Tehát valahogy úgy kellett ezt a könyvet megszerkeszteni, hogy nem nekem tetszik, hanem ami eladhatóvá teszi. Aha. Tehát így aztán van benne számos olyan elem, ami kalandos, bulváros, stb., de valahol a gondolkodó Mihálfiból is kellene benne lenni valaminek. Ez hiányos, és éppen azért elhatároztam, egy olyan jellegű könyvet külön fogok megírni.
Május 27-én, azaz kedden 17 órakor az Örkény István könyvesboltban, Budapesten Szent István körül 26-ban lesz a könyvnek a bemutatója. Körösi P. József beszélget majd veled erről a könyvről. Hát a te kalandos életednek bizonyos állomásairól, fontosabb részéről itt az elmúlt időszakban, itt a poptarisa.hu-n volt alkalmunk beszélgetni, de tényleg komolyan kérdezve, maradt ki a könyvből valami nagyon fontos, amire homlokodra csaptál, hogy jesszus, ezt bele kellett volna írni, vagy azért nagyjából minden benne van, ami te vagy?
Hát durván próbáltam beletenni minden, de az előbb említett gondolkodó Mihálfiból talán még egy valami hiányzik, tehát én valahol én egy meggyőződéses hívő ember vagyok, és hogyha ez a hitem nem lenne, akkor nem tudtam volna túlélni sem Boszniát, sem afrikai bányákat, viszont ez a hit, és talán ez maradt ki, ez teljesen más hit, mint egy egyházok által delegált hit, vagy közvetített hit. Tehát én
nem az a bizonyos megszokott valláshoz kapcsolódó hit, amiről mi most beszélünk?
Nem egy ceremoniális, nem egy kialakult szervezetnek a képébe illeszkedő hit. Ez valami teljesen más, talán olyan, ami mindenkinek ott lapul a szívében. Egy kód, bennünk kódolt hit.
Igen, én erre azt szoktam mondani, hogy leginkább magamban hiszek. És ettől a pillanattól kezdve, ami tud és kapcsolódik az én hitemhez, az én elfogadom, és minden olyat, amit nem tudok kapcsolni önmagamhoz, azt nem adom, hogy elutasítom, de úgy olyan nagy szemekkel nézek rá.
És ez így van, így van helyén. Ugyanis amikor már egy hitre egy szervezet feláll és megalapul, és úgymond privatizálja azt a bizonyos hitet, és privatizálja az Istent, aki állítólag csak hozzászól, és ettől kezdve elit csapatot képez, és ettől a ponttól kezdve csak gyűlöletté válik az egész, ettől kezdve már megszűnik számomra a hit.
Balázs, miért van az, hogy az embereknek alapjában véve nincsen meg ez a saját hitük. Tehát az én saját hitem itt benne a fejemben, itt a testemben, itt a lelkemben, és ehhez próbálom a világot valamilyen formában igazítani. Miért van az, hogy az emberek ezt rábízzák valami másra? Legyen az akár Isten, legyen az bármi lehet, de akkor én most benne fogok hinni, és akkor az én saját hitem, mintha nem is lenne. Lehet, hogy nincs is.
Meggyőződésem, hogy mindenkivel benne van 4-5 éves koráig.
Igen. Utána nehéz megőrizni.
És szerintem abszolút nincs különbség Yoruba, Ibo, zsidó, arab, magyar, cigány gyerek között eddig a korig, de ettől kezdve, amikor a fejünkre teszik azokat az abroncsokat, amelyek nem engedik, hogy a gondolkodásunkat e szorításból kieresszük, ettől kezdve születnek meg ezek a hitek, amelyeket sajnos ilyen konvencionális módon kell kövessünk.
Nagyon kitágítva az egész dolgot, akkor a demokrácia is egy nagy humbuk.
Hát végül is így van, de hát Church is szerint is az, igen, hogy ennél jobban nem találtak
még ki. Valóban. A könyvre visszatérve, a sok-sok érdekes kaland mellett és a saját filozófiád vallása, vagy éppen megvallása mellett, mi az, amit a leginkább kiemelné majd, hogyha valaki kezébe veszi a könyvet, szóval mi az a egyik legfontosabb része talán annak, amit írtál a könyvben?
Nincs az az elveszett élethelyzet, amiből nem lehetne kijönni. Tehát az emberek
hamar feladják. Tehát ez egy hitvallás tulajdonképpen.
Így van, tehát az emberek hamar feladják. Valahol lehet, hogy úgymond a papi rangom az sejk, de valahol én svejk voltam. Tehát egy ilyen, a svejki tudatlansággal és infantilizmussal éltem meg ezeket, és ez a svejkség tudott engem kihozni ebből a fantasztikus nehéz élethelyzetből.
Mi volt a legnehezebb életed során? Tehát mindig vannak itt ilyen legek az ember életében, főleg olyan életben, mint a tiéd, amely percenként változik, és percenként újabb dolgok íródnak hozzá. Tehát mi volt a legnehezebb, amikor más lehet, hogy már fel is adta volna?
Igen, mondhatnám, hogy a boszniai háború, de ennél nehezebb volt az afrikai, kongói, Bujimai területén lévő bánya. Ezt úgy képzeljük el, hogy egy 700 méter mély bánya, és itt, ha leeresztik az embereket, ott egy héten csak egyszer húzzák föl őket. Na most ez az élethelyzet, amikor az ember feladja. Tehát azt mondja, hogy itt nincs tovább.
Az tehát egy hét alatt, amíg lent vagy.
Így van, és ezt 3 hónapig csináltam, tehát gondolva attól, hogy abban, hogy minden bányász milliómosként végzi. Na most...
Aranyat kerestél. Konkrétan gyémántbánya volt.
És utána rájöttem, hogy a gyémántnak nem a bányászata a nagy üzlet, de hát ezt az élethelyzetet meg kellett élni.
Ez egy önmagad által választott projekt volt, ez a 3 hónap gyémántbányászat, vagy pedig belesodródtál valamiben, amiben nem volt visszaút, le kellett menni a bányába?
Kalandról kalandra éltem meg Afrikát. Tehát számomra Afrika, hogyha így visszatekintek, ez egy színes képes könyv volt, ahol semmi tudatos tervezés nem történt részemről. Valahol úgy éreztem, hogy hát én egy világcsavargó vagyok, egy élménygyűjtő ember vagyok, és hát nézzük, mit hoz a holnap, és nem terveztem. Na most, amikor az ember zsebében nincs semmi, és Afrika egy olyan hely, ahol gyakran előfordul ez az érzés.
Bár nem vagy egyedül ebben az esetben Afrikában. Van.
Akkor nagyon sok helyzet között választhat. Vagy elmegyek bűnözni, vagy lelövök valakit, vagy ugye az én esetemben a prostitúció nehezen jöhet szóba.
Hát igen.
Ha így elnézel.
Igen, szóval vannak nehézségek fokozaton benne.
És van egy kategória, az a munka, és a munkának ez az egyik válfaja, ami ott nagyon sok ember eltart, de minimum szinten tart el, tehát létfenntartási szinten. Én ezt választottam.
Azt szokták mondani, hogyha az ember úgy éli az életét, hogy igazából nem tudom, hogy mit hoz a következő perc, óra, nap, hét, meg az év, vagy bármilyen részre osztom fel, akkor abban rengeteg vészhelyzet, vagy veszélyes helyzet lehet. Tehát benne foglaltatik a rossz döntések és a jó döntések sora mind a kettőben. Ha az életed során egymás mellé állítod a jó és a rossz döntéseidet, melyikből volt a több?
Talán a rosszból, de idővel a rossz döntés is úgy néz ki, hogy jó volt. Tehát utólag átértékelve. Persze abban a pillanatban, amikor meghoztam, akkor az nagyon rossz döntés volt.
De akkor azt még nem tudtam, amikor meghoztam.
Akkor azt még nem tudtam, de utólag. Na most az afrikai élethelyzetek közül talán egy maradandó, és talán ez a könyvben is kirajzolódik, hogy az embereket állandóan hitegetik. Tehát most itt a fehér kultúrákról Európa, tehát egy pártprogram, ami 5 éven belül, egy akármilyen program, ami majd a jövő. Na most Afrikában megtanultam, hogy az élet ma van. Tehát nincs holnap, nincs holnap után, őket nem lehet átverni azzal, hogy majd egy 5 éves programon belül fel fogsz virágozni, ez kizárt. Ma adj $10, a sokkal több, mint ha holnapra ígérnél $100.
Igen, ez egy nagyon nagy igazság. Egyébként a politika világon mindig erről szól, hogy hitegetik az embereket, és mindig hatalmas terveket rajzolnak fel, és a világ bármely politikusának az elődjeit megnézed évtizedekre visszamenőleg. Nagyjából mindenki ugyanazt mondja, csak az évszámok változnak. Tehát mindenki valamit fel akar virágoztatni, mindenki valamit meg akar változtatni, és általában azt, amire az emberek is gondolnak, és ettől kvázi ők népszerűkké válnak.
Hát ez egy nagyon jó üzlet, több ezer éves üzlet, ezt tudják, hogy a remény eladása. Na most ez mind politikában, mind egyházi szinten, ettől nagyon sokan meg tudtak gazdagodni, csak éppen azok nem, akik megvették a reményt.
Igen, hát erre szoktam mondani, hogy az embernek nincsen meg a saját hite, és eladja kvázi a hitét, vagy a gondolkodását egy más, erősebb hitet valló, vagy a szónokló embernek, vagy embertípusnak, vagy legyen az egy párt, legyen az egy ország, legyen az bármilyen vezető, vagy tényleg bármi akadt a percben, én már úgy érzem, hogy vesztes helyzetben van.
Az így van. Amikor már a beszéd elkezdődik, mondok egy példát. Amikor te havan bátyád, nem tudom, elmész, meglátogatod, akkor az a normális, hogyha meghív téged vacsorára, és ad neked ilyen levest, egy rántott húst, egy ilyen tortátasat. És utána megkérdezed, hú, ez nagyon finom, add meg a receptjét. És akkor megadja a receptjét, hazamész, és megcsinálod magadnak. De az egy igen rossz politika, hogy elmész, meglátogatod a bátyádat, és azt mondja, hogy figyelj, öcsi, nincs itthon semmi kaja, de nagyon jó receptjeid vannak, menj haza, és csináld meg
magadnak akarat. Igen, ez egy nagyon, nagyon életszerű példa. És hát körbe vagyunk véve ezekkel a dolgokkal. Én úgy érzem, hogyha az embereknek a saját magukba vetett és saját maguk által kidolgozott hite erősebb lenne, akkor gyengülnének azok, akik a saját politikai és egyéb karakterű hiteiket akarják rákényszeríteni azokra, akiknek
nincs hitük. És ők meg is tesznek mindent annak érdekében, hogy nehogy megerősödj ilyen hitetben.
Igen, és a dologban az a fura, hogy ez ellenkezőjére is fordulhat, nevezetesen, hogyha nagyon sokat találkozol ezzel a másik fajtával, akkor elkezdesz gondolkodni azon, hogy most én vagyok-e hülye, vagy ők.
Igen, ez a napta tartsd be a pártfegyelmet, tartsd be az egyházi fegyelmet, igen, és légy engedelmes. Ugyan mire? Hát én másra vagyok kódolva.
Igen. És az embereknek azért van egy olyan része, amik másra van kódolva, de hát vannak azok, akik hamar feladják, és hogyha hamar feladják, akkor legyintenek, és akkor legrosszabb, vagy legjobb esetben, inkább azt mondom, legjobb esetben távol vannak ezektől a dolgoktól, nem sodródnak, és én úgy érzem, hogy ebben a világban a világ eseményeit formálóktól egyre több okos ember van távol.
Ez a gyakorlat, tehát ezt lehet
és
látni.
Ez baj.
És hogy mondjam, az értelmiség, az a gondolkodó réteg egyre jobban lesorjázódik a üres filozófiát vallóktól. Gyakorlatilag nem is lehet ezt filozófiának nézni, megélhetési akármilyen eszmevilág, mert politikának sem nevezném. Valahol amortizálódott, de nem csak itt, akármerre járok, ugyanez a látvány tárul elénk.
Voltál lent, mármint bányában, és gondolom voltál fent, és a kettő között utazol, mióta élsz. Mi volt az a csúcs, amire azt mondtad, hogy na, ez nagyon jó, hogy elértem, legyen az anyagi, legyen az erkölcsi, legyen az bármi olyan, amire azt mondod, hogy ez klassz volt, de hát ott sem álltál meg, és hát a hegyről mindig a lejtője.
Az anyagira még várok.
Arra még várok.
De amire úgy érzem, hogy csúcs volt, ez amikor megválasztottak engem Mamaribugu törzsfőnök helyettesévé. Mamaribugu, ez egy kis falu Bamako mellett, és hát kutat fúrtam. Na, annak a kutfúrtásnak röviden elmondom a történetét. Nem volt a faluban egészséges víz, csak ásott kutak voltak, és tudjuk, aki az ásott kutak vizét issza, saját vizét
issza vissza.
És furtkut kellett volna, de nem volt pénz. Egy ilyen furtkut az 5-6 ezer euró. És járt egy francia rapper énekes nő éppen Bamakóban, és felvételhez keresett helyet, és összefutottunk, és mondtam, hogy nálunk a falu az megfelelne, és azt mondja, de egy nyomort anya kellene, ahol nagy a szegénység, mondom, ennél
nem
jobb
kell messzebbre menni. Jön.
Eljött, megnézte, sírva fakadt, és ott felvettük a
videót, igen. Van,
és azt kérte, hogy én öltözzek be vallási ruhába sejknek, és belereppeljek. Mondom, ez 5000 euróba kerül. Na, így lett a falunak furfutja.
Az 5000 euróba.
Így van. És ekkor a falu összejött, ez egy 7000 fős falu, és különböző törzsekből állt, mandinkák, fullánik, de hát nyilván bambara a meghatározó, és érdekes módon Szoninge, egy kisebbség volt a törzs főnök, és elhatározták, és ezt mondták, hogy nézd, van nekünk elnökünk ebben az országban, tőle nem kaptunk semmit, van nekünk miniszterünk, őtől is jött, te csinált egy kutat, te leszel a helyettes. Így megvál, így van. Majd jött egy újságíró Bamakóból, és a törzsfőnök elmondta, hogy a faluban milyen fantasztikus demokrácia van, hiszen itt a kisebbség irányít. Ugyanis bambarák és fulánik vannak a faluban, de mégis a kisebbségi szoningék adják a törzsfőnököt, és magyar a helyettes. Ezt a szót nem értette senki a médiá. De most ez volt számomra a csúcs, amire el tudtam érni.
Tehát ez mindenképpen egy hihetetlen emberségről tesz tanú bizonyságot, hogy kaptál 5000 eurót, és akkor neked semmi más nem járt az agyadban, csak az, hogy ebből kutat kell csinálni ennek a falunak.
Hát persze, én is beteg voltam,
ami azt illet. Mikor leültünk, és még szólt egy zenem, akkor én megkérdeztem, hogy meddig vagy itthon, és mikor mész haza, mert hát azt tudjuk rólad, hogy azért neked nagyon sok olyan országod van, főképpen Afrikában, amikor oda mész haza, aztán itthon vagy. Szóval neked azért a hazád meglehetősen nagy a félvilág, ahogy mondani
szoktál. Ne szépítsük, mindenhol vannak gyerekeid.
Mindenhol vannak gyerekeid. Na most erre azt mondtad, hogy most Bécs. Na mi van Bécsben?
Ott nincs gyerekem.
Hát mert most még itt vagy, de aztán mész Bécsbe, úgyhogy bármi lehet belőle.
Bármi lehet még. A helyzet az, hogy Bécsben megkerestek azzal, és nem... És kik kerestek meg? Tehát Bécs az ENSZ-nek egyik székhelye, ahol az atomenergiával, illetve az Unidóval foglalkoznak. Rengeteg ember és diplomata dolgozik ezekben a épületekben, ahol sok a muzulmán vallású, akik összejönnek és imádkoznak. Közöttük nagyon sokat ismerek, hiszen valaha azért én is voltam fiatal és egyetemista, és ezek az egyetemisták lehet, hogy éppen ide kerültek, akik annak idején itt tanultak. Illetve Bécsben van egy iszlám centrum, amely a Szaúdi Iszlám Világliga kezelése alatt áll, és mind a két vonalon vannak ismeretségeim. Mm-hmm. És felvetődött ott Bécsben egy közös gondolat, hogy európai muszlimok sorsával nem törődik senki. Lassan 45 millió muszlimról van szó, és valahol éleződik a helyzet a befogadó társadalmak és a muszlimok tömege között. Ráadásul a muszlimok nagyon sok irányzatot képviselnek, tehát egymás között is acsarkodnak, nem csak itt a befogadó társadalmakkal. És ezt nem kezeli senki. Brüsszel a szőnyeg alá söpri, stb. Így hozzanak létre egy szervezetet, ami iszlám fatuákat, azaz rendelkezéseket ad ki, azzal, hogy valami módon elősegítse ennek a populációnak, muszlim populációnak az integrációját, és ez az integráció nem áll másképpen, hogy gyakorlatilag a befogadó társadalmak termelők és a muszlim társadalmak fogyasztók, és a kettő között valami hidat hogy lehetne csinálni, ami a szabályrendszereket, befogadó rendszereket, egymás elfogadó
tehát egy átjárhatóságot.
És legyen erre egy fatua tanács, és megválasztottak ennek az elnökéül.
És ennek a székhely Bécsben van, akkor ezek szerint most hosszabb időt töltesz itt Bécs, illetve Budapest
között. Bécs és Budapest, így van.
Afrikában mikor mész vissza?
Hát én szeretnék nagyon, mert hogy mondjam.
Most majdnem azt mondtam, mikor mész szabadságra Afrikába.
Én szeretnék egy-két hónapon belül, tehát valahol Afrika az mindig ott.
Szívem csücske,
egy
meg a gyerekek, meg...
Nézd, és nem is hoznám őket ide, mert valahol ott szocializálódtak, és ott boldogok. Na most ide jönni Európába, az egy túlszabályozott rendszer lenne számukra, érthetetlen.
És követhetetlen és főképpen. Követhetetlen. Igen, hát általában mindig ott szoktak sokat hibázni az emberek, hogy próbálnak ráerőltetni különböző más gondolkodásmódot, más tempót és minden egyebet arra, aki egész másban nőtt fel, és ez a percben, ebben a percben az összeomlik, és vége.
Hát, éppen beszélek velük minden héten Skype-on, látom, hogy milyen nagy zsiványok, hogy brancsuk van, Zimbabwében van 2 gyerek, a háztetőn ülnek többi másik fekete gyerekkel, verekszenek, porba játszanak, stb. Van még gyerekkoruk, hát itt minden tilos lenne
számunkra. Hát igen, azt hiszem. Na megint az történt, ami történni szokott, hogy elkezdünk beszélgetni egy könyvről, és már ki tudja, hol tartunk, és amíg tovább beszélgetnénk, az tovább menne, de tekintettel, hogy neked dolgod van, ezt most beszüntetjük, vagy megszüntetjük. Szóval még egyszer visszatérve könyvre, május 27-én, kedden 17 órakor az Örkény István könyvesboltban vársz mindenkit szeretettel. Ez Budapesten a Szent István körült 26-ban van, és a szerzővel, mármint hogy veled, Körösi P. József beszélget majd a könyvről, Mosoly a pokolból, Bosznia frontjairól, az afrikai bányáig. Mihálfi Balázs volt a vendégem. Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, jó veled beszélgetni, remélem rövidesen folytatjuk.
Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek.